Vendégünk azonban továbbra is Póris György, a szakértője, telefonszámunk pedig 483-26-26. Néhány héttel ezelőtt Olaszországban valóságos hisztéria tört ki, politikai hisztéria is, mert a gyanú szerint román bevándorlók meggyilkoltak egy olasz asszonyt. Az olasz kormány szigorú intézkedéseket hozott, többek között kiutasítottak ugye már uniós, de román állampolgárokat az országból, és sok olyan politikai nyilatkozat hangzott el, amit akár a bővítés, vagy az Európai Unió bővítése elleni nyilatkozatként lehet fölfogni. Mennyire egyedi volt ez az olasz helyzet? Egyáltalán milyen a bővítés megítélése az Európai Unió különböző országaiban most?
A bővítés megítélése az elmúlt években mindig is rossz volt. Valahányszor az Európai Unió Statisztikai Hivatal, a Eurobarométer közé tette a felméréseit, akkor mindig riasztó 50% alatti egyes országokban 20-30%-os támogatottsága volt, csak Ausztriában például emlékszem, hogy Magyarország volt az egyetlen, amelyik elérte az 51%-os támogatottságot, senki más. De a dolog ennél komplikáltabb. Valahol visszautal arra, amiről korábban beszélgettünk a mostani műsorunkban, erről a bizonyos működőképesség, hatékonyság, demokratikus deficit, de főleg arra, hogy ez most már nem egy politikai projekt, hanem itt az emberek tudni akarják, hogy mi történik. A bővítést soha nem magyarázták meg nekik. A bővítést utoljára az osztrákok, finnek, svédek idején értették meg, gazdag országok csatlakoztak, hasonló ivásúak, ismerték őket, és tudták, hogy pénzt hoznak, és ugyanazokat az értékeket. Hogy minket miért kellett fölvenni?
Hát az ilyen stratégiai előnyökkel jár az Európai Unió, hogy az egész közösség számára ez Nyugat-Európában nem volt a politikai vitákban.
Hogy bármilyen előnyökkel jár, azt nem mondták meg nekik, és ami még rosszabb, hogy azért jár hátrányokkal is, ezt meg végképp soha senki nem mondta meg előre. Ezzel nem beszéltek például létező aggodalmakról, annak igazi okáról és kezelhetőségéről és elfogadhatóságáról. Nem volt téma. Ez egy kommunikációs deficit, ami abba üt vissza, hogy a mai emberek számára tulajdonképpen a bővítés az egy rájuk kényszerített adottság, aminek az értelmét soha nem látták be. Egyébként Hollandiában sokak szerint az egyik oka, amiért megbukott az alkotmányos szerződés, az, ha nem is annyira konkrétan a bővítés volt, hanem az, hogy például, mint a bővítések esetében is, sorban születtek most már zsinórban olyan döntések, amelyeket a kormány, a politikai elit az általa vélt mandátum alapján egyszerűen végigcsinált, és nem tájékoztatta, nem kérdezte meg a polgárokat. Ez most visszaüt.
Mit jelent ez az Európai Unió további bővítése szempontjából? Egyáltalán milyen bővítés van konkrétan a tervekben?
A további bővítés szempontjából megint valahol kicsit arrébb kezdenik. Az Európai Unió, amikor elkezdett bővülni, akkor alapvetően még ugye vasfüggönykorszak volt. Akiket fölvettek, azok vagy gazdag országok voltak, és erősítette az Európai Uniót, vagy pedig a vasfüggöny logikája szerint fontos volt, hogy minél hamarabb megnyerjék a maguk oldalára, de klasszikusan a volt diktatúrák Dél-Európában. Amikor lehullott a vasfüggöny, akkor azért merült fel egy idő után a bővítés, persze mi is nyomást gyakoroltunk, hogy visszafordíthatatlanná váljon az etnikai változás, ugye kezdetben azért a Szovjetunió, majd az első Oroszország egyáltalán volt még garancia arra, hogy ez visszafordíthatatlan marad, ott voltak a kommunista mozgalmak, meccsijárók és egyebek. A mai helyzetben, és akkor eljutunk.
Amikor ezek az országok már ugye
tagok, de hogy akkor most kik az új jelöltek is miért, a mai helyzetben a bővítésnek egy nagyon érdekes szerepe van, ahol biztonságpolitikai és külpolitikai eszközé vált a jó stratégiájában. A Balkánt azért kínálta meg az Európai Unió azzal, hogy valószínűleg taggá válhat. Tovább megyek. Törökországot azért kínálták meg Európai Uniós tagsággal, most már konkrétabban, mint előtte 30 évig. Egyébként ott nagyon jelentős amerikai lás is volt, mert az Európai Unió úgy ítélte meg, hogy ebben a szomszédságban ahhoz, hogy ezeket az országokat konszolidálja, pacifikálja, a saját értékei felé orientálja, Törökország esetében egyfajta világi, európai értékek felé nyitott bufferországnak használja, egy nagyon veszélyes zóna felé, leginkább azzal tudja megtenni, hogyha fölajánlja neki az Európai Uniós tagsági kilátást. Olli Rennek van egy elhíresült mondása, a bővítési biztosról beszélek, aki egyszer azt mondta, hogy például a Balkán esetében, ami 10 évvel ezelőtt lángokban, a bővítés az a ragasztó, ami összetartja ezt a régiót. Emiatt van az, hogy ma ezek az országok potenciálisan, már kimondva, esetleg formálisan is jelöltek, egyébként egészen konkrétan Horvátország és Törökország az, amelyik most már tárgyaló tagjelölt a leendő tagságért, de ugyanezt elismerték Macedónia felé, majdnem elismerték még kérdéses Bosznia felé, és egyelőre mindenki úgy látja, hogy a koszovói válságot leginkább azzal lehetne majd hosszabb távon elfogadhatóvá tenni a koszovói megoldást, a koszovói függetlenséget a szervek számára, hogy bekínálják nekik ezt az Európai Uniós tagságot. Tehát mindenhol visszatérünk arra, hogy valahol ez tulajdonképpen egészen más megfontolásból vált most egy megkerülhetetlen, és most már önmagát generáló eszközé, mint teszem az 20 évvel ezelőtt, vagy 30, amikor Nagy-Britannia csatlakozott.
És ezek ezen országok csatlakozásaira milyen a támogatottság?
Hihetetlenül alacsony.
Horvátország esetében is?
Horvátország esetében is, mondjuk az osztrákoknál nem, meg az olaszoknál, akik ismeri őket, azokat nem.
Van, igen.
De egyébként az mindenki asszociálja őket a Balkánnal. És ennek azért megvan a negatív konnotációja. Meg még valamit látni kell, hogy utoljára, mint mondtam, 95-ben vettek föl 3 gazdag országot. A negyedik Norvégia végül az utolsó percben visszalépett. Ma már Európában az említett Norvégián, és talán ha egyszer bekövetkezik Svájcon kívül, nincs is más befizetőképes ország, aki taggá lehetne. Ehhez képest fölvettek 12 olyan országot, amelyik pillanatnyilag mind nettó pénzfelhasználó. Szlovénia talán majd át fog állni a másik oldalra, de még az is odébb van. És az említett országcsoport törökországi bezárólag mind további olyan sorbál, aki pénzt fog kérni. Tehát hozzá kellene szokniuk a pajaknak ahhoz, hogy az a szűk ország mag, 6-8 ország, amelyik pillanatnyilag nettó befizető és kevesebbet vesz ki, mint amit befizet, a végén most már 25 ország kivételét kellene, hogy megfinanszírozza, ezt nagyon nehéz lenne.
Ugye a legélesebb itt a bármennyire is távolinak tűnik, mindig Törökországgal kapcsolatban jön elő az Európai Unió legváltozatosabb országaiban és legváltozatosabb politikusai között. Elképzelhető az, hogy Törökország igazából közel kerül a csatlakozáshoz a következő 10 évben?
Nem. Szerintem nem. Egyébként van is egy olyan, persze csak színfalak mögött mondott cinikus megközelítés, hogy Törökország felé a legcélszerűbb politika az Európai Unió számára folyamatosan fenntartja a válasz és a tárgyalás, de lehetőleg soha nem veszi fel.
Tudod, ez mondjuk egy kétélű fegyver.
Ez nagyon kétélű fegyver, pontosan. Viszont a taggá válás perspektívája, ameddig az komolyan lehet venni, valóban kényszerítő erő, hogy olyan reformokat végigvigyenek, amit egyébként esetleg nem vinnének végig, vagy csak nagyon nehezen. Viszont maga a taggá válás az nagyon nehézen megemészhető, pláne hirtelen. Az imént említett, beszélgetett témáinkból elég szerződéses játékot újra kéne gondolni, csak két tényezőt mondok.
Nem fér bele már több csatlakozás egyébként a reformszerződésbe, tehát a mostani intézményrendszerbe?
Belefér, csak gondoljunk bele, éppen a reformszerződés bevezeti a kettős többségrendszerét a szavazásnál, a döntéshozásnál, ami azt jelenti, hogy ha az érvényes lesz, akkor a népesség is új meghatározó szempont lesz, hogy kinek hány szavazata van. Nagyon valószínű, mire Törökország potenciálisan eljutna a csatlakozásra, a legnépesebb ország lesz, ergo neki lesz a legtöbb szavazata a döntéshozásnál, miközben a legszegényebb lesz bizonyos szempontból, majd ezt fogja felhasználni, az önmagában már egy faramúci helyzet, vagy a parlament. Megkérdezünk egy parlamenti képviselőt, hogy miért óckodik Törökország tagságától, ha őszinte azt válaszolja, azért, mert a 100 képviselő.
Ennek minden következményével együtt, tehát a döntési mechanizmusban. Vendégünk a stúdióban Fóris György, a Brooks Info szakértője, a telefonszámunk 483 26 26, a hírek után folytatjuk.